De testvére, egy három bevezető megjegyzéssel kezdem ezt az előadást. Az első az, hogy ez a Biblia iskola más, mint a megszokott hivatos általános Biblia iskola, amit sok fele tartanak. Képben fejezem ki a másféleséget. Én titeket nem hosszú túrára hívlak, hanem csillag túrára. A hosszú túra azt jelentené, hogy van a teljes Szentírás, Ószövetség, Új Szövetség, Mózes első könyve, ki írta, mikor írta, és így tovább. Tehát végig menni könyvenként a Szentíráson, ez volna a hosszú túra. Én nem ezt cselekszem ezeken az órákon, hanem csillagúrára hívlak, és ezt úgy értem, hogy meggyőződésem szerint a Szentírásnak a középpontjában Jézus Krisztus személye áll. A Biblia tudomány tehát számomra elsősorban Krisztus tudomány, ahogy tetszik, krisztológia. És éppen ezért minden alkalommal visszatérek oda, hogy Krisztus. És ő az a csillag, ahonnét a túrát aztán végezni különböző irányokba. Tehát nem hosszú túrára, aprólékos bibliaismereti adathalmazoknak az átadására készülök, hanem csillagtúrára hívlak, minden alkalommal visszatérünk Jézushoz, és őtőle húzunk szálakat a gondolkodás módszerével a Biblia különböző részei felé. Ez tehát az első megjegyzés. A második megjegyzés az, hogy ez nem evangelizációs sorozat, hanem ha szabad ezt a nagy szót mondani, ez tudományos előadás sorozat kíván lenni. Tehát itt nem az a helyzet, hogy hívunk akárkiket, hogy gyertek, mert itt az a felszólítás hangzik, és hogy higgyetek a Jézus Krisztusban, nem ez az én feladatom most, hanem szinte ellenkezőleg, ti, akik már hisztek Jézushoz, ti hozzátok azt a kérdést intézem, hogy tudjátok-e, ki az a Jézus, akiben hisztek. Tehát ennek a sorozatnak nem evangelizáló jellege van, hanem éppen a hívőket megkérdező jellege van, hogy ti hívők, akik boldogan valljátok, remélem olyanok vagyunk nagyjából együtt, hogy Jézus Krisztus Isten fia, aki megváltó, tudjuk-e, mit mondunk, amikor ezeket a szavakat mondjuk. Tehát a tudomány jegyében szólok, az igazságot keresem ezeken az estéken, és szeretném, ha bennetek is az igazság szenvedélyes szerelme ébredne föl olyannyira, hogyha netán az itt feltárt igazság ütközik az eddigi hitetekkel, akkor egy fájdalmas döntést hozzatok meg, mégpedig az igazság oldalára. Itt kiéleződik itt ott a sorozat, de mondom, a lényeg az, ez a másik megjegyzés, hogy nem evangelizáció, hanem tudományi igényű előadás sorozat ez. A harmadik pedig az, hogy valami furcsaság történt ebben a században, ebben a Krisztus ügyben, és ezt egészen tudatosan szeretném belekalapálni valósággal mindenkinek az elméjébe, ezt a furcsaságot, ami már előző században is kezdődött, de még erősebb lett ebben a mi századunkban. Ezt a furcsaságot pedig így kiegyeztem föl, hogy a mi századunkban hallatlanul megsokasodtak az ismereteink, arra nézve, hogy mennyire nem ismerjük Jézust. Ez hallatlan feszültséget jelent, megsokasodtak az ismereteink, de arra nézve sokasodtak meg, hogy az eddigi ismereteink felületes ismeretek voltak. Arra nézve sokasodtak meg az ismereteink, hogy rettentően nehéz megismerni a názáreti Jézust, akit mi Krisztusként tisztelünk hitünkben. megsokasodtak az ismereteink szinte arra nézve, hogy nem lehet, alig lehet, rettentő, nehéz, fáradtságos munkával lehet kicsi lépéseket előre tenni, hogy azt az igazit, azt a názáreti Jézus valamennyire megismerjük, aki az ünnepélyes kitallásaink mögött van, mint történeti személy. Ez a kevés, amit a tudomány módszereivel meg lehet tudni a názáreti Jézusról, ez, amit már céloztam rá, ez nem mindenben erősíti a Krisztus hitünket. És ismét mondom, itt esetleg feszültségek támadhatnak. Ezt a feszültséget lehet úgy elintézni, hogy kimaradunk innen. Megtörténhetik az, hogy ebből a sorozatból menet közben éppen a legfanatikusabban hívő testek maradnak ki, hogy nem. Köszönöm, ezt nem kérem, mert én a hitre akarok egyedül támaszkodni, engem a tudomány eredménye nem érdekel, tisztelettel veszem ezeknek a felmaradását, de örülnék, hogyha a Krisztusban való hitünk szomjassá tenne minket annak a kutatására is, hogy az a bizonyos názáreti Jézus, aki Krisztusnak imádunk, tisztelünk, az itt volt, azt a keveset megbecsülnénk, és amennyire lehet tovább tágítanánk az ismereteink körét, arra nézve, hogy a názáreti Jézus ki volt. Végül is a hitünk nem absztrakt hit, nem teoretikus hit, hanem történelemre gyökerező, történelemből táplálkozó hit. Itt jár közöttünk egyszer valaki, akit Jézusnak neveztek, történt vele valami, ezekre a történésekre támaszkodik a mi keresztény hitünk. Tehát ez a tudomány, amit én most megszólaltatok ezeket a vasárnapokon, ez a tudomány tulajdonképpen úgy teológiai tudomány, hogy történelem tudomány. A történelem tudománynak a módszereivel igyekezünk visszahatolni abba a korba, és amíg csak lehet megragadni Jézus személyéből és munkásságából. Miért olyan nehéz a történelem kutatás ezen a területen, hol rengeteg adatunk van, négy evangélium is elbeszéli Jézus életét, a ókor kutatói irigykedve néznek rá, hogy ha nekik annyi adatuk lenne, Nagy Sándorra nézve, vagy Herodot, vagy Cézár, vagy boldogok lennének. Hát akkor miért nehéz? Hol van a nehézség, ami keresztény tudományunkban, amikor Jézust kutatjuk? Nos, testvéreim, tegyünk egymás mellé négy problémát most. Az első probléma az, hogy vajon önmagában, egészen belül ki volt ez a Jézus? Kant beszélt annak idején, das Ding an sich, önmagában. Hát ki lehetett ez a Jézus önmagában? Én rólam mondjuk el lehet mondani azt, hogy magyar vagyok, férfi vagyok, lelkész vagyok, apa vagyok. Ez mind mond valamit rólam, de ezen belül igazából ki vagyok én? Hát Jézusról is tudjuk azt, hogy zsidó volt, férfi volt, akkor él, keresztre feszítették. Ez jó, ezt tudjuk, de egészen belül ki volt ő? Az első számú kérdés. Külön kérdés az, hogy ő magát kinek gondolta, vallotta. Ugye más kérdés az, hogy ő egészen belül ki volt. Második kérdés az, hogy de ő személyesen önmagáról hogyan gondolkozott. A harmadik probléma az, hogy a barátai hogyan gondolkoztak róla. Ez nem feltétlenül azonos az előzővel. Nem biztos, hogy a barátai úgy gondolkoztak róla, hogy ő gondolkodott önmagáról. És a negyedik probléma az, hogy az ellenségei hogyan gondolkoztak ő róla. Tehát ki volt ő önmagában? Hogyan gondolkodott önmagáról, a barátai mit gondoltak róla, és az ellenségei mit gondoltak róla. Most ezért az a furcsa helyzet, hogy a legfontosabban azt tudjuk, hogy az ellenségei hogy gondolkoztak róla. Erre nézve egyértelmű adatok vannak, ahol első, második, harmadik századból először zsidó irodalmi adatok, aztán latin, római adatok is vannak. Tehát ezt aránylag precízen, tudományos pontossággal meg lehet válaszolni ezt a kérdést, az ellenségei hogy gondolkoztak róla. Ezt biztosan tudjuk, csak az is biztos, hogy nem olyan volt Jézus. Hogy elfogultak voltak az ellenségei, tehát nem hiteles, nem meggyőző az, amit mondottak. De sajnálatos módon történelmileg erre a kérdésre tudunk a legfontosabb választ adni, hogy az ellenségei hogy gondolkoztak róla. Aránylag pontos választ tudunk adni arra is, hogy a barátai hogy gondolkoztak róla. Mert ez van a Bibliában. Evangéliumokban, később íratokban egyaránt az tárul elénk, hogy a barátai mit gondoltak róla. Erről már többet tudunk, de amint sokasodnak az ismereteink, kiderül, hogy mást gondoltak a saját barátai is róla. Nem volt olyan egyértelmű a Krisztus hitük, a Krisztus szeretetük, a Krisztus vallomásuk, nem volt olyan egyértelmű, mint mondjuk az apostoli hitvallásban kikristályosodott, összegeződött az ősegyháznak a hite. Nem volt olyan csodálatos egység az első században, különböző csoportok, zsidó csoportok, zsidó keresztény csoportok, hellénista csoportok, barbár csoportok, római csoportok, de másként gondolkoztak Jézusról. Tehát a legjobban tudjuk az ellenségét, hogy az aránylag jól tudjuk ma már, hogy a barátai hogy gondolkoztak, és ennek a századnak a nagy tudományos kutatása éppen az volt, hogy a különböző baráti csoportok hogyan gondolkoztak Jézusról. Na itt vagyunk aztán már a titkoknak a küszöbénél, ő maga, Jézus maga mit gondolt önmagáról. Itt már nagy-nagy bizonytalanságban mozgunk tudományos szempontból. Ez nem érinti azt, hogy valakinek abszolút biztos hitbeli meggyőződése van Jézusról, de én most a tudomány érdekében szólok, és azt mondom, hogy tudományos vizsgálattal föltárni azt, hogy ez a Jézus csöndes óráiban, imádságaiban, éjszakáiban önmagáról hogyan gondolkozott, erről alig-alig tudunk valamit. Hát aztán azt végképp nem tudjuk, amit az első problémára vedett ebből. Hát ki volt ő önmaga? Erre a tudomány már nem illetékes. Ide már nem tud behatolni a tudomány. Itt le kell tenni a tudományos fegyvereket, és azt mondani, hogy vagy van valami más módszer ennek a megválaszolására, hogy ő önmagában kicsoda, vagy van valami más módszer, vagy pedig meg kell mondani, beszélni, nem tudjuk. Hát mi azt halljuk, hogy van más módszer, nem a tudománynak a módszere, hanem csak röviden utalok rá, amivel nem foglalkozom, én most te utalok el. Nem a tudomány módszerével lehet az első kérdésre válaszolni, hanem egy egzisztenciális találkozásnak a módszerével. Erre maga Jézus is utalt, amikor azt mondta, hogy ha valaki cselekszi azt, amit én mondom, ha valaki vállalja a lét, a cselekedet, közösséget, a viselkedés formát közösségét velem, az megismeri majd, hogy az Atya küldött engem. Tehát de most már nem a tudománynak az útja, ez az egzisztenciális azonosulás Jézussal, ezen az úton valamelyest el lehet jutni az első kérdésre is, hogy önmagában, an sich, ki volt ez a Jézus. Nos, tesszük, mi tehát nem ezt az utat járjuk most, hanem a tudománynak az útját mutatjuk, és a tudomány útján igyekezünk megközelíteni Jézus titkát, és amit mondottam, erre a lehetőségünk az, hogy tanulmányozzuk a barátainak a róla tett vallomásait, és a barátainak a róla tett vallomásaiból próbálunk valami módon ráérezni, hogy hát akkor mi az igazság mégis. Mondom, itt a tudomány és a fantázia, a tudomány és a költészet, művészet határain mozgunk, de a művészet és a költészet nem kevésbé valóság, esetleg jobb lehetőség a valóság megragadására, mint az analizálás. Na, tehát ennek a módszernek az együttesével próbálunk beljebb hatolni a misztériumba, a tanítványok szavát, bizonyságtételét vizsgáljuk, hogy ők hogy gondolkoztak Jézusról, mit mondottak Jézusról. Most testvére, mondottam, az Újszövetségben a tanítványok szavát olvassuk, nincs közvetlen Jézus szó, mint ahogy nem írjuk le az utódok számára, az utókor számára egyetlen mondatot sem Jézus, nincs egy papírus tekercsünk, vagy egy kis papírus taraszkánk, amint hitelesen ott volna Jézus szava, semmi nincs, csak áttételesen a tanítványok szaván át tudunk valamennyire közelíteni Jézus személyiségéhez. Na de most vessük fel a kérdést, hogy hogyan is születtek ezek a szavak? Mondom, a szavak, a tanítványok szava, az, amin átközelíthetünk Jézus, hogyan születtek ezek a szavak? Hát testvéreim, nem nehéz erre felelni. Itt járt annak idején ez a názáreti Jézus, és beszélt, cselekedett. Emberek találkoztak vele. A találkozásban átéltek valamit, és amit átéltek a találkozásban, azt, így mondják tudományos szóval, verbalizálták, szavakba öntötték. Tehát itt ez a három mozzanat lényeges, Jézus működött, emberek találkoztak vele és hatásokat vettek tőle. Ezt a hatást, amit vettek tőle, ezt szavakba igyekeztek önteni. Na most az élményüket átfogóan így lehet mondani, hogy találkoztak valakivel, aki hatalommal működött. Sokféle hatalommal működött, tanítói hatalma volt, gyógyító hatalma volt, fölszabadító, életet újjáformáló hatalma volt. Tehát sokféle hatalma volt, de ez a közös nevezője az ő működésének, hogy hatalommal, sőt mondhatjuk így is, hogy teljes hatalommal működött. És ez annak a Jézusnak a titka, hogy miféle hatalom volt ez a telj hatalom, honnan jött, milyen minősége volt, és hogy lehetne ezt a hatalmat definiálni, vagy pláne még jobb lenne átélni. Itt a tudomány egy kicsit a praxis felé is kitekint, de a tudomány maga csak azt boncolgatja, hogy ez a bizonyos hatalom, amivel ez a názáreti Jézus járt, az milyen. Na most az, hogy milyen, az azokból a szavakból következtethetjük, amivel illették őt. Különböző találkozások, különböző élményt műveltek az emberekben, és ezeket az élményeket különböző szavakkal fogalmazták meg. Nemrégben céloztam rá, olvastam az egyik szakkönyvben, hogy szorgalmas újszövetségi tudósok több mint 50 titulust gyűjtöttek össze az Újszövetségből, tehát több mint 50 olyan kifejezést, amivel a találkozás hatására illették Jézust. Hát közismertek ezek a kifejezések, hogy rabbi, meg proféta, meg üdvözítő, és főpap, és így tovább. Tehát ebből 50 van, több mint 50 van az Újszövetségben, aszerint, amilyen minőségű volt a találkozás Jézussal. Most testvéreim, Azért persze nem fogunk végigmenni ezen az 50 tituluson, mert néhány ezek közül kiemelkedett és általános gyakorlatba került, hogy a Jézus szóhoz valamit oda kötünk még. A minősítést, az élményt. És most megemlítek hármat, sajnos még egyet se tudunk igazán kimeríteni, de majd ezekkel a szavakon fogunk végigmenni, mert ez a lehetőségünk, hogy ezeknek a szavaknak a segítségével próbálunk vissza nyúlni abba az élménybe és abba a teljhatalomba ahhoz közelíteni, amiből születtek ezek a szavak. A legáltalánosabb szavak, mondom, az 50 közül ez, hogy Jézus a Krisztus. De ez már egy görögösített szó, mert az eredeti vallomás az, hogy Jézus a Messiás. A Messiás héberül ugyanaz, mint görögül a Krisztus, latinul a Krisztus, Krisztus, és ez a három szó magyarra fordít, azért, hogy fölkent, akit fölkentek valamilyen tisztségre. Az óforma ilyen szimbolikus cselekményekben bővölködött az élet, ha valakit főpappá szenteltek, fölkenték, megszentelt olajat, királyjá emelése idejéig a főpap fölszentelte, fölkente, tehát ez, hogy messiás, ez igazából ennyit jelent, hogy a fölkent. Tovább itt nem mondta, hogy mire fölkent, csak azt, hogy a fölkent. Tehát az első ilyen elhatalmasodott, elterjedt függelék szó, Jézus, ez a názáreti Jézus, a messiás. Görögül ez a Jézus, a Krisztus. Ez annyira gyakorivá vált, az emberek már szinte nem is tudják, hogy Krisztus az jelző. Nem ugyan, hogy Farkas József, Jézus Krisztus. Nem, ez egy már egy hitvallás, hogy Jézus egyenlő Krisztus. Jézus egyenlő fölkent. Ez egyik szó. A másik az, hogy Isten fia, majd ezzel ezután foglalkozunk, ha Isten segít, Isten fia. És egy harmadik, amit viszont ő maga emelgetett újra meg újra, hogy ember fia. Hallatlanul gazdag fogalom ezt, hogy ember fia. Tehát ez a három nagyjából az, ami a leginkább használatos a keresztény körökben, Jézus a Krisztus, Jézus az Isten fia, és mondom, az ő szavát is komolyan veszük, ő magát, vagy valahogy majd erről lesz szó, ember fiának nevezte. Tehát ma este néhány gondolatot erről, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a Messiás. Most testvéreim, nagy öröm van nekem is, és remélem sok keresztény teológusnak gondolkozzanak abban, hogy lendületet vett mostanában a zsidó-keresztény dialógus. Zsidó tudósok és keresztény hittudósok összeülnek, és együttesen tárgyalják az iget. Azért akármennyire belevetem magamat én, mint magyar, Farkas József a Krisztus tudományban meg se tudott közelíteni egy zsidót, amikor ő veti bele magát a Krisztus kutatásba. Akik itt emlékezünk Ungár Aladárra, azok föl tudjuk mérni azt a minőségi különbség, behozhatatlan előnyt, ami neki volt, mint zsidó embernek, velünk szembe a Krisztus átélésben, a Krisztus közelítésben. És folytathatnánk, Isten ajándékozott nekünk ilyen hívő, Krisztus hívő zsidókat, itt megszégyenítően mélyre tudta hatolni. Na, tehát ezért öröm az, hogy elkezdődött egy zsidó-keresztény dialógus, és pedig úgy, hogy ezek a zsidó tudósok most már nem ellenségesen, hanem szerető odaadással foglalkoznak Jézussal. De hosszú ideig ez volt a vita, hogy ti csúnya zsidók megfeszítettétek a Krisztust, és ti csúnya keresztjének öldököltetek minket, minden században pogromok voltak, zsidók gyilkolások voltak. Tehát ilyen vita volt. Most ez hála Istennek csöndesedik, és helyette kezdődik az, hogy ti keresztjének így szeretitek Jézust. Hát mi is szeretjük, de mi emígy szeretjük. És ebből sok minden fog kijönni. Szóval mondom, egy könyv már, ami ebből a dialógusból született, ez a címe, hogy De Jude Jézus. Különnek az érdekessége, hogy az első felét egy zsidó újszövetségi professzor írta, a második felét pedig egy keresztény válaszul az ő zsidó állításaira. És egy nagyszerű könyv. Na most csak azt a részét, de elmondom a tartalmát. Az egész könyvben három tételről van szó, amit fölállított ez a tudós, és amihez viszonyul a keresztény újszövetségi professzor. Azt mondja ez a zsidó tudós, hogy egy, Jézus nem vallotta magát messiásnak. A második tétel. A nép, a zsidó nép nem vetette el Jézust. A harmadik tétel, Jézus nem vetette el a zsidó népet. Ez a három tétel van ebben a tűnés, részletesen fejtegetik, és erre válaszol aztán a keresztény biztudós, rendkívül izgalmas olvasmány. Na, ebből most odalapozok, ahol a messiás problémáról beszél. Tehát egy zsidó ember, most nem a keresztény tudomány, a zsidó ember beszél a messiást, és pedig történelmi alapon, ő is tudományos alapon. Csak néhány sort olvasok most. Azt mondja, hogy Jézusnak igaza volt, amikor tanítványai oltalan óvtak a hamis messiásoktól. Egyedül az ő keresztelfeszítése utáni szánesztendőn belül nem kevesebb, mint 6 messiás igénylő lépett fel, akik ugyan megváltást nem hoztak, de annál több szenvedést okoztak a zsidóságban. Tehát Jézus keresztjéből számít a 100 éven belül 6 messiás igénylő jelent meg, és mind a 6-ot nevén nevezi. Nincs idő most ezt mondjam, csak 2 említek a 6 közül. Azt mondjam, akkor, amikor már a rómaiak Krisztus után 70-ben elfoglalták Jeruzsálemet, volt egy Simon bár Giora nevű ember, aki királyi ruhába öltözött, és egy kétségbeesett kísérlettel próbálta Isten segítségét kikényszeríteni. 1070-ben királyi öltözékben próbálta kikényszeríteni, hogy mégis az Isten legyen győztes, nem a rómaiak. Elfogták, győzelmi menetre vitte Titus Rómába, és ott egyik zelotákkal, egyik nyilvánosan kivégezték. Tehát egyik példa az egyik messiás igénylő. Aztán még egyet idézek, a Bar Kokhba ismerős, mint játék, de ez a Simon Bar Kokhba, ez szintén messiás volt. Krisztus után 132-ben volt az a lázadás a római uralom ellen, egy szinte utolsó lázadás a rómaiak ellen, és ebben Simon Bar Kokhba, a Bar Kokhba magyarul azt jelenti, hogy csillagfia, Bar Kokhba volt az, akit a kor leghíresebb rabbia, Rabbi Akiba, egy nyilvános ünnepségen messiássá fölkent. És hát tudjuk, hogy mire ugyancsak a ennek a háborúnak a vége, mészárlás, halál, kivégzés. Na hát ízelítő abból, hogy a messiási mozgalom eleven volt, és Jézuson kívül hat messiás volt, egyébként maga a Cselekedetek könyve is utal ilyesmire egyik helyén. Tehát hat messiás lépett elő azzal, hogy ő az, aki Isten küldötte, és aki megszabadítja Izraelet. Na most testvéreim, ezeknek az eseteknek a tanulmányozásával, ezek a zsidók ezt csak jobban tudják, mint mi, az esetek tanulmányozásából egyértelműen kiderül, hogy a messiás szónak tartalma volt természetesen, telített szó volt, de, és ez a leglényegesebb, a messiás szó politikai tartalommal telített fogalom volt. Hát érted, a hat esetet csak végig kell nézni, mind a hat esetben arról volt szó, hogy királyként Isten lelkét, segítségét kicsikarom valósággal, és fölszabadítom a római megszállás alól a zsidó népet. Illetve hát előtte ez, utána amaz. Tehát a messiás szóhoz leválaszthatatlanul hozzá tapadt a politikai jelleg. Messiás egyenlő politikai felszabadító, így mondja ez a szakember, hogy teopolitikus személy a messiás. Teopolitikus, mint hogy van teokrácia, és így tovább. Teos az Isten, teopolitikus. Azt jelenti, hogy Isten politikai személyiség a messiás, aki nem egyszerűen a hagyományos politikai módszerekkel dolgozik, hanem számol az Isten hatalmas, erős beavatkozásával, és isteni erőkkel látja el a politikai feladatokat. Minden esetben a megalázott zsidó népnek a fölszabadítását. Tehát itt van a zsidó tudósnak a tisztázása, hogy messiás egyenlő teopolitikus. Na most testvéreim, azt állítja az ember, hogy Jézus nem vallotta magát messiásnak. És válaszában a keresztény professzor azt mondja, hogy igaza van. Igaza van, mi keresztény biblia tudósok is rájöttünk a biblia tanulmányozása során, rájöttünk arra, hogy Jézus nem vallotta magát messiásnak. De hát az alapvető vallomásunk, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a messiás, hát akkor mi van? A tudomány azt mondja teljes egyértelműséggel, azt mondja, hogy szégyellem magam, hogy még erről vitáznunk kell zsidó keresztényeknek, hogy messiásnak. Hát az teljesen egyértelmű, hogy Jézus messiásnak nem vallotta magát. Hát akkor hogy vagyunk? Most testvéreim, itt vagyunk, látjátok a tudomány műhelyében, itt igenis lehet dolgozni, lehet adatokat gyűjteni, értékelni, lehet eredményre eljutni. Hogy lehet az, hogy a keresztjének messiásként tisztelik, sőt, vissza lehet nyúlni, Pilátus messiásként teszinteti meg, odaírja, hogy a zsidó királya. Nem azt írja, hogy a zsidók megváltója, vagy prófétája, üdvözítője, a zsidó királya. Tehát akkor valami módon itt tisztázni kell a helyzetet. Ő nem vállalta, viszont ezen a címen ítélték, kapott halálra, és kivégezték, hogy a zsidó királya. Na hát és vissza kell térni oda, hogy hatalommal, Jézus hatalommal működött, az nem vitás. Csodálatos hatalommal. Na most itt van az átmenet, hogy az a hatalom, amivel ő működött, az messiási reményeket ébresztett a népben. Sőt, a 12-ben is, az apostolokban is. Azok a hatalmi cselekedetek, amiket Jézus végzett, azok szunnyadó, vagy egyenesen égő reménységeket mozgósítottak, hogy itt van, ez az. És amikor Jézus megkérdezi a tanítványait, hogy kinek mondanak engem az emberek, akkor a csúcs az, hogy és ti, és és akkor azt mondja Péter, hogy te vagy a messiás. És itt van a dolognak egy lehetőség, hogy beljebb hatoljunk a titokba. Jézus egyrészt azt mondja, hogy boldog vagy Simon, mert valami nagy titkot fölismertél, és 5 perc múlva azt mondja, hogy távolsz tőlem, Sátán. És ennek a magyarázata borzasztó egyszerű. Jézus elfogadta azt, hogy ő Istennek ama küldötte, aki hatalommal cselekszik. Ezt az élményt, ezt Péter átírta, hogy Jézus hatalommal cselekszik, ennek az élménynek a megszövegezésére Péter agyában nem volt más szó, mint az, hogy messiás. És Jézus elfogadta ezt a szót, de nem a maga telítettségében. Biztosan értjük a dolgot. Elfogadta a szót, de úgy, hogy ezt tisztázni kell, hogy mit is jelent, mert én, Jézus, mást gondolok ezen, hogy messiás, mint amit ti gondoltok. És éppen itt kezdődik, innen kezdődik a küzdelem Jézus és a tanítványok között, hogy ha ti messiásnak mondotok, hát tisztázzátok a dolgot. És nem véletlen, hogy amikor elmondja Péter azt, hogy te vagy a messiás, akkor hallgatási parancsot ad Jézus. Tessék, elolvasott az igében, hogy megparancsolta neki, hogy erről senkinek ne szóljanak. Jézus tudta, hogy ez egy tisztázatlan dolog. Most nem szabad még ezzel kilépni a nyilvánosság elé, mert csupa félreértés az egész. Ha most elkezdik hirdetni, hogy itt a messiás, akkor az emberekbe felugrik a teopolitikus képlet, és akkor katasztrofálissá lesz az ügy, eltorzul a Jézus küldetése. Tehát testvérek, itt van egy rendkívül érdekes helyzet, ami egyébként az összes többire, mint az 50 szóra áll, hogy átértek valamit Jézus közelében, egy szóval megfogták az élményt, na de az a szó nem üres szó volt, az a szó már hátulról, hogy mondjam, telített szó volt. És nagy kérdés, hogy mennyire volt alkalmas az a szó a Jézus valóságának a kifejezésére. Ha azt mondották, hogy Jézus a főpap, zsidókhoz itt levél. Ez a szó, hogy főpap, ez egy rettenetesen megterhelt szó volt. Úgyhogy nem szinte csodálkozik, hogy ami gyakorlatot volt főpap címén, hogy azt valaki merte Jézusra alkalmazni. Hát Jézus annyira nem főpapi funkciókat végzett, de mégis valaki azt mondta, hogy de nem, Jézus igenis főpap volt. Tehát a főpap szó meg volt terhelve bűnökkel, meg másfajta funkciókkal, amiket Jézus nem csinált, nem vállalt. De mégis a Jézus teli hatalommal való működése, ahogy szerette a népét, ahogy imádkozott a népéért, azt lehetett bizonyos értelemben főpapi szolgálatnak nevezni. Na de minden ilyen alkalommal testvére, amikor egy szóval illették Jézust, akkor egy nehéz döntés elé került az egyház, a kereszténység, mind a mai napig. Egy nehéz döntés elől, hogy a szóban lévő tartalmat akarja ráerőszakolni Jézusra, vagy megüresíti a szót az eddigi tartalmától, és Jézus felől jöve újra tölti a szót. Nagyon arról hasonlat ez, bocsátassék meg, hogy van egy literes üveg, félig van ecettel, töltenek bele finom tokaiból. Hát nem valami jó keverék, ecettek tokai volt. Az igaz az, hogy kiönteni először az ecetet, és aztán teletölteni tokai borral. Hát ez a krisztológiai probléma, testvérek, hogy emberek szavakat mondottak, amikben ecet volt. Az ő üvegük, szókészletük teli volt ecettel, méreggel, vitriollal, mi mindennel, és ez keveredett. Amikor azt mondották, hogy te vagy a messiás,
akkor ez a szó, mondom, nagyon meg volt teopolitikai igényekkel telítve, és hozzá akarták fűzni azt, hogy és ez a messiás, ez még vakokat is látókká tesz, bénákat is látná, és így tovább. És itt van a magyarázata annak, hogy ha ezt a szót megüresítve alkalmazzuk Jézusra, úgyhogy az összes teopolitikai részt kiöntjük az üvegből, és azt mondjuk, hogy mi ezt a szép szót tartani akarjuk, hogy Jézus a Krisztus. Akkor lehet mondani keresztjéről is, hogy Jézus a Krisztus, de itt először egy kiüresítést kell végezni, és azután egy telítést. A szavakat meg kell keresztelni. És ez gyönyörűen történik az Újszövetség szó kincsében, egy külön gyönyörűség ennek a tanulmányozása, hogy az újszövetségi szentírásban, hogy ürül ki a legközönségesebb szó is a régi tartalmából, és hogyan telítődik keresztény tartalommal. És rettentően tévednek azok az exegéták, akik vesznek egy szót, és azt mondják, hogy ez Homérosznál ezt jelentette, tehát a Bibliában is ezt jelenti, és akkor magyarázzák. Holott az az igazság, ez a szó Homérosznál ugyan azt jelentette, de amikor bekerült a Bibliába, új színt, új gazdagságot kapott. Na, ezzel zárjuk ezt a mai tanulmányunkat is, hogy legfőképpen így vagyunk a messiás szóval. Tehát Jézus nem vallotta magát messiásnak, mondja ez a zsidó tudós, és teljesen igaza van. A messiás szót terített szónak tekintjük. Ha ragaszkodunk az, hogy a messiás az, aminek a zsidók gondolták. Teopolitikai fölszabadító, aki isteni erővel a római igát lerázza, leveti a zsidók nyakából. Ha ez a messiás, nem vallotta, nem voltak ilyen ambíciói Jézusnak, mondja ez a zsidó tudós, és a keresztény professzor nem mondhat más rá, hogy igaza van. Jézus nem volt, nem vallotta magát messiásnak, csak hát mondom, a folytatás az, hogy ha tudjuk keresztjénül megüresíteni a régi tartalmától, a politikai tartalmától, és tudjuk keresztjénül megtölteni a szót, hogy igenis hatalommal, mert azért mégis a közös nevező a teopolitikus meg a názáreti Jézus között a hatalom. Ha tudjuk újra teríteni a szót, hogy hatalommal teljes valaki volt, ám de nem azzal a hatalommal, amivel várták a zsidók a messiást, hanem valami egészen újfajta hatalommal, szent lélek hatalmával. Ha így vagyok, hogy igen, Jézus messiás volt a szent lélek hatalmával, akkor szabad elmondani ezt, hogy igen, Jézus a messiás. És ha látjátok, a zsidó keresztény dialógusban egyet léphetünk közelebb egymáshoz.